irányszerű. Nyissátok a Bibliát a Mózes második könyve 20. fejezeténél. Megkezdtük az elmúlt alkalommal a Szentírás tanulmányozását, méghozzá 10 igének, a 10 parancsolatnak a tanulmányozását. Az előző alkalommal a két első verset olvastuk, most pedig a 3. verstől a 6. versig terjedő szakaszt fogjuk olvasni, a 10 igét, amely Isten kijelentése volt, a szövetség igéi voltak ezek, amelyekkel a szövetség feltételeit közölte Isten az ő népével, akiket papok királyságával akar tenni, akiknek ő akarta királyuk lenni, és arra vágyott, hogy ők pedig Isten népe legyenek. Álljunk fel, és így hallgassuk meg ezeket az igéket. 2 Mózes 20, 3-tól 6-ig így hangzik Isten igéje. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy föld alatt a vizekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat, 3. és 4. ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Uram, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy nekünk új szövetség embereknek és új szövetségben a kegyelem korszában élő embereknek is nagyon fontosak ezek az igék. Kérlek azért, hogy taníts bennünket. A szívünkben hoz világosságot, és adorom, hogy csak neked szolgáljunk, csak téged tiszteljünk. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Az elmúlt alkalommal az első parancsolat kapcsán beszéltünk arról, hogy Isten az Úr bemutatkozik, mint király. Bemutatkozik az ő népének, mint aki kiszabadította és megszabadította őket az egyiptomi fogságból, rabszolgaságból, és azt mondta, hogy most már szabadok vagytok, fölkínálom az én szövetségemet, akartok-e az én népem lenni? Akartok az én királyságomnak a népe lenni, a királyságom a papok lenni, és papok királyságává lenni, és éppen így leszek a ti királyotok. Akarjátok ezt? És a nép, mikor hallotta az igéket, ezt a 10 igét, akkor azt mondta, hogy Isten ne szóljon többet hozzá, mi akarjuk a szövetséget, de inkább Mózes által szóljon legközelebb. És Mózes elég a tolmácsolja az igéket, ezeket az igéket, a 10 igét hallotta az egész nép, és ezek az igéknek hallottán azt mondták, igen, elfogadjuk az Istentől felkínált szövetséget. Azt is mondtuk, hogy a Isten volt az uralkodó, Isten a király, és a szövetség feltételeit, mivel ő volt a szabadító, ő diktálta. Nem egy külön kétoldalú alkutárgya volt az a szövetségkötés, annak a feltételei, hanem Isten mondta meg a feltételeket, és azt mondta a népnek, akarod-e az én szövetséget elfogadni? És azt is mondtuk, hogy mikor megtér valaki, megszabadítja Isten az ő bűneiből, akkor Isten ezt ajánlja föl neki, ezt a lehetőséget, hogy egész szívével azt mondja, hogy neked szolgálok, Istenem. Te leszel az én királyom. Te vagy az én életem ura és uralkodója. Te vidd, vezesd az én életemet tovább. Nos, a második ige, a 3 igeversben van leírva, gyakorlatilag egy mondatra összefoglalva, ne legyenek idegen isteneid én rajtam kívül. Isten felszólítja tehát a népét, hogyha ti az én népem akartok lenni, és én a ti királyotok, akkor ne legyenek más isteneid rajtam kívül. A bávány kultusz nagyon jellemző volt abban a korszakban is, miképpen ma is. Éppen egy egész érdekes báványozással, ami nem ismeretlen előttetek fog majd foglalkozni. Egy cikket kaptam, mégis írás kaptam nemrégiben interneten keresztül, majd azt Norbit kérem, hogy olvassa föl. Viszont a Izrael népének életére nézve is, amikor bevonultak a kánániak nemzetségének a földjére, akkor rengeteg olyan dolgokat kell szembenézniük, olyan istenekkel, akiket ők imádtak, az ő egyisten imádatukkal szemben. Isten azt mondja az 5. Mózes 5. könyvében, ha lapozhatok oda, kérem benneteket, 5 Mózes 4-ben, a Isten megismerésével kapcsolatban, Isten kijelentésével kapcsolatban, hogy 5 Mózes 4, 12-től 20-ig, valaki hangosan olvassa el. 5 Mózes 20, hogyha 5 Mózes 4, 12-től 20-ig. 5 Mózes 4, 12-20, hangosan valaki olvassa nekünk ezt.
A tűz közepéből az Úr beszélt hozzá. Szavának hangját hallottátok, de alapot nem láttatok, csak hangot hallottatok. Kijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta, hogy tartsátok meg a 10 igét, és felírta azokat két kőtáblára. Nekem pedig megparancsolta az Ur abban az időben, hogy tanítsalak meg benneteket a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket meg kell tartanotok azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Nagyon vigyázzatok azért magatokra, mivel nem láttatok semmiféle alapot, amikor az Úr beszélt hozzátok a Hóreben a tűz közepéből, azért ne fajuljatok el, ne készítsetek magatoknak Isten szobrot és semmiféle bálvány szobrot férfi vagy nő formájára, sem a földi állatok formájára, sem az égen repkedő madarak formájára, sem a földön csúszómászó formájára, sem a föld alatt a vizekben levő halak formájára. Ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az ég egész seregét, ne tántorodj meg, ne borulj le azok előtt, és ne tiszteld azokat, mert azokat az ég alatt levő többi népnek hagyta meg Istened az Úr. Titeket azonban kézen fogott az Úr, és kihozott az egyiptomi vaskóhóból, hogy az ő tulajdon népe legyetek. Így van ez ma is.
Amen. Tehát Isten igéjében azt olvassuk, hogy Isten a tűz közepéből beszélt az ő népéhez. Szavát hallották ugyan, de nem látták alakját. Érdekes dolog, ha belegondoltok, Isten miért nem mutatta meg magát az ő népének? Miért nem jelen meg nekik olyan módon, hogy itt vagyok, én vagyok az Isten, lássátok, én vagyok, hanem felhőben, tűzben, angyalok által jelent meg, sőt, Mózesnek az ő szolgának is, amikor megmutatta magát, hátulról tudta meglátni Istent és a dicsőségét. És fölhívja a figyelmét a népnek, hogy ne rettegjetek és ne féljétek azokat a teremményeket, amik körülvesznek titeket. Egy alkalommal meglátogattunk gyülekezetből időseket, és volt egy házas pár, aki a férfi az Urat szerette, az Urat követte, az asszony pedig járt a gyülekezetbe, még jött meszelni is, takarítani, tehát sok mindent el is végzett a gyülekezetben. Csak azon az estén, amikor meglátogattuk őket, egy nagy vihar volt éppen, mikor náluk voltunk, nagy villámlásokkal, égzengésekkel, recseget ropogott az ég, és akkor mondta a néni, hogy én annyira félek, mikor ilyen viharban is villámlik, hogy annyira szorongok. És akkor ugye egyből kiderült az, hogy kit fél és mit fél. És tudunk beszélgetni arról vele, hogy az ő szívében ki az Úr. És hát kiderült, hogy nem a Názáreti Jézus Krisztus. Aztán nyomban utána mentünk egy-két órával később egy özvegyasszonyhoz, aki évek óta, hosszú évek óta, évszerek óta már egyedül élt, és szerette az Urat, 40 éve volt már az Úr gyermeke, és mentünk hozzá, hogy megyünk vigasztalni és bátorítást vinni neki. És hamar néhány perc alatt kiderült, hogy nem ő szorul bátorításra, hanem mi tőle. És elkezdte hirdetni a Krisztus beszélni, mondta a bizonyságait, hogy tért meg, hogy tapasztalt az Urat az egész élete során, hogy táplálkozik az igéből, hogy gyakorolja a kapcsolat az Úrral, és szó sem volt arról a viharról, ami éppen akkor vonult át a falon, hogy mennyire rettegettek, egyedül volt, egy számaga. Hosszú évek óta egyedül élt emberileg, az földi szemmel látható módon. De mégis volt valaki vele, aki nagyobb volt, mint a teremtett világ. Nagyobb volt, mint az égzengés, a villámlás, és minden, ami körülvesz bennünket, az Isten volt vele, a Názáreti Jézus Krisztus személyében és a Szentlélek által. És jó volt látni ebben ezt a különbséget, hogy milyen is az ember, aki természeti ember, aki hústestben él, és nem szellemi módon ismeri és van közössége az Istennel. Miért nem mutatta meg Isten magát az ő népének? Hát nem egyszerűbb lett volna, megmutatja nekik magát, és akkor láttunk, ó, nagyon jó. Isten megismerni és Isten tapasztalni csak tiszta, megszentelt szívvel, őszinte hittel lehet. Amen. Istennek közösségben lenni csak a tiszta szívű ember, az őszinte lelkű ember tud, és másnak nem. Azonban, ha Isten képére csináltak volna emberek szobrokat, mint hogy ezt meg is próbálták a teremményekkel kapcsolatban, egy szobrot felállítanak, és teljesen mindegy, milyen volt a szívük, ha bajuk volt, szükségben voltak, egyből rohantak a bálványaikhoz, vittek egy kis ételáldozatot, durvább esetben megölték gyermekeiket, kifolyatták a vérüket, és feláldozták gyermekeiket, hogy valami jót kapjanak az ő bálványszobruktól. Nem kellett a szívüket megtisztítani, megszentelni, nem kellett keresni az Urat, nem kellett a saját szívükben lévő falakat lebontani, mehettek a bálványszoborhoz, és lehetett imádkozni. Igaz, hogy nem volt füle, hogy halljon, és nem volt szem, hogy lásson, és a keze is úgy volt, hogy le volt szorítva, és ahogy olvasunk majd mindjárt Jeremiás könyvében, szegekkel kellett odaerősíteni, hogy a szél el ne fújja a jar. Jeremiás 10-nél valaki is, majd kell a Bibliát, elolvassuk az első 16 verset. De mégis milyen egyszerű volt. És ma gondoljatok bele, azt mondanám nekik, gyerekek, nézzétek itt egy szobor, ábrázol még éppen a Názáreti Jézus Krisztust, Le lehet borulni, meg lehet érinteni, meg lehet simogatni, és lehet elmondani egy fohász, de meghallgatja. Vagy itt egy Mária szobor, vagy éppen egy Baál istenség szobra. Azért mondom ezeket a szobrokat, mert ma a nyugati kultúrában inkább ezek a fajta szobrok vannak. A szentek szobrai, a Mária szobrok, a feszületek vannak, ami az emberek járulnak, és azt gondolják, hogy megérintésével, vagy zarándoklattal, valamilyen módon közeledhetnek az Istenhez. Borzasztó tévegés. Az Istent imádni szobrokon keresztül nem lehet. Az Istent imádni szellemben és igazságban lehet. Istent imádni csak az újonnan született szív, újonnan született szellem tudja, és igazságban járó ember tudja. Az Isten igéje alapján által imádja az Istent. Ez Isten nem is mutatta meg magát, mert a zsidók, mert emberek voltak, és mi is emberek vagyunk, hústestben vagyunk, egyből csináltak volna egy szobrot, amit húzgáltak volna a vállukon, és csináltak volna a körmeneteket ünnepről ünnepre, és húzgálták volna az Istenüket. Itt van az Isten közöttünk. Tehát az Isten nem így akar közöttük lenni, és Isten nem ilyen módon akarta, hogy szolgálják, hanem azt akarta Isten, hogy szentségben, tisztaságban és őszintén, szellemben és igazságban köz legyenek hozzá, és valóságosan megtapasztalják őt. A másik dolog, ami nagyon fontos, Isten bár nem lehet látni. A zsidók láttak, ugye megremegett a sínai hegy, mikor leszállt Isten dicsőségével, tehát ők még többet is láttak, annyit láttak, hogy már elég is volt nekik, azt mondta, többet nem akarnak ebből hallani és látni, annyira féltek, megrettentek. Annyival hatalmasabb volt Istennek a megjelenése bárminél addig, ami megjelent előttük, még az egyiptomi fáraónál, aki hatalmas sereggel vett őket üldözőbe, még annál is rettentesebb és hatalmasabb volt, mert visszamentek volna Egyiptomba sokszor utána. Attól nem féltek annyira, mint az Istentől, aki azt mondja, ne szóljon hozzájuk többet, pedig Isten akart egyen-egyenként közvetlenül beszélni velük, és Isten ma is így törekszik, erre törekszik ma minden emberre, Isten akar veled kapcsolatban lenni, hozzád akar beszélni. Nem úgy akar Isten szólni, hogy minden esetben közvetítőn keresztül, és közvetítőn keresztül is szól az ige, Isten azon keresztül is személyesen akar hozzád szólni. Amen. Isten nem akar közvetítőket használni ma már, Isten akarja keresni az ő gyermekeit, keresni az ember, hogy vele kapcsolatra lépjen. És Istent imádni nem lehet szobrokon, báványokon, személyeken keresztül, minden ilyen imádat, báványimádás és Istentől idegen, kultikus dolog, ami Isten azt mondja, hogy ezt ne tedd, ne cselekedd, ne keres más isteneket rajtam kívül. Én nem jelentem meg testben, emlékezzetek arra, amikor Mózes elmegy 40 napig, fönt van az Úrnál, éppen az említett igéket veszi át az Úrtól, akkor mire lemegy, sőt Isten mondja neki, hogy bizony éneklés hangját hallom a táborban, már a nép még 40 nap alig telt el, már elhagyta a szívük. És mit építettek? Mit csináltak? Egy aranyborjút öntöttek, ugye a nők odaadták az adományaikat, levették a kis aranyfüggőket, karpereceiket, nyakláncaikat. Milyen könnyen megváltak tőle, milyen könnyen odaadták, hogy építsenek belőle és öntsenek belőle egy látható Istent. Hát azt mondták, ilyeneket imádtak Egyiptomba is. Mennyivel könnyebb dolgok volt nekik? Nem kellett várniuk 40 napot, mint nekünk Mózes, hogy hozzon valamit. Az Úrtól is szóljon hozzánk Isten. Nem kell harcolni, nem kell küzdeni. Sokszor leküzdeni a saját büszkeségünket, gőgünket, bűneinket lerakva, megtérve azokból, hogy az Istennel találkozzon. Amen. És azt mondjuk, egy egyszerűbb ez a dolog. Csináljunk egy szent tehenet, öntsük azt meg aranyból, és ugrándozzunk körbe, együnk, ígyunk. Egyiptomiaknak milyen egyszerű volt. De mert az Isten itt nem beszél már 40 napja. Hallgat. Igaz? Milyen egyszerűen visszamentek a néma és béna cselekedni nem tudó bálványokhoz az ő szívükben. De azt gondolom, a mai ember is hajlamos erre a kísértésre, hogy mikor megismerjen szabadítását és megszabadul az ő bálványaiból, mikor az Isten nem úgy cselekszik, ahogy ő fütyül, akkor hajlamos keresni magának biztos pontokat az életében. Lehet, hogy ezek a közgazdászok tanácsai éppen egy brókerügyben, vagy éppen anyagi jólét, vagy éppen egy párkapcsolat, vagy éppen egy munkahely, vagy családi kapcsolatok, nem tudom mi, de kapaszkodunk. Mert az Isten nem válaszolt, várat bennünket. De nem az ő keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, és nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a mi bűneink válaszolnak el bennünket Istenünktől. Isten nem akarja megvonni az áldásait soha senkitől, egyetlen gyermekétől sem, nem lel örömét benne. Sőt, abban lel örömét, hogy megáldjon bennünket. És áldást adjon nekünk. Jeremiás 10-ben, aki megtalálta, kérem hangosan olvassa már az első 16 verset. Tamás, hogyha megtaláltad, akkor.
Halljátok meg az igét, melyet az Úr mond nektek Izrael háza. Így szól az Úr, a fogányok szokását ne tanuljátok el, és az égi jelet ne rettegjetek, mert csak a fogányok rettegnek az nincs hozzád hasonló uram. Nagy vagy te, s hatalmat által, nagy a te neve.
16.
Ki ne félne téged, néped királya, bizony megillepesz téged. Tehát nincs hozzád hasonló néped bölcsei között, egyetlen országban sem. Egyaránt ostobák és kolondok, ilyen való válványok útmutatása, fából van. Tázisból hozott ezüstreát és upázi aranyban van erre, mesterember csinálmánya, ötvös kez a munkája. Öltözetük kék és piros bíbor, ügyes mesterek munkája valamennyi. De az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökké való király. Háborgásától legyenül a föld, nem bírják el pusztus valójában népek. Mondjátok meg nekik, hogy Istenek kivesznek a földről és az ég alól. Nem ők alkották az eget és a földet. Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot. Az ő értelme feszítette ki az eget. Mennydörgő szavára, vízta megtámadt az égen, felhőt hoz fel a föld széléről. Villámokat alkot az esőhöz, és szelebocsát ki kamrájról. Megáll a tudománya minden embernek, szégyen van bálványában minden utas. Mert csalódik önfényében, nincsen abban véget. Hitvány és nevetséges dolgok azok, semmivé lesznek a megtorlás idején. De nem ilyen Jákob osztály része, mert ő a mindenség formálója, Izrael törzse pedig az ő tulajdona. Mert ő a mindenség formálója, Izrael törzse pedig tulajdona. Sörejét ura neve.
Amen. Most jöttetek itt néhány, amik azt mondta a proféta által szentek, hogy olyanok, mint a malária, ezt a zuborga földön. Ha belegondoltok, az emberek saját kezük csinálmányát kezdték imádni. Szép, jó mesteremberek kifaragták fából, bearanyozták, csináltak nekik ruhát, felöltöztették, és szépen lerűzítették szegekkel, hogy meg ne inogjon, ingathatatlan legyen az ő bálványisnek, bálványszobok, és akkor leborultak előtte és imádták. Egy alkalommal egy Krishna baktával utaztam együtt, éppen stoppolt és fölvettem. Annyira nem örült neki már a végére. De felajánlottam, hogy találkozom még, őszintén beszélgettünk, semmi különös nem volt, nem rohantam le, nem támadtam le. Beszélgettünk, ő is elmondta a nézeteit, én is elmondtam Isten igéjét. És tudom azt, hogy ők reggel hajnalba korán kelnek, 4 órakor fölkelnek, és szolgálnak az Istenüknek, megmossák, megtisztítják, ételt visznek neki, megetetik a szobrot, és így kezdik a napot, hogy szolgálnak a Krishna bálvány szobornak. És mikor arról kezdtem neki beszélni, hogy az Isten, akiben én megtaláltam életem célját, megtaláltam bűneim bocsánatát, az egyszülött fiát adta az én bűneimért, hogy nekem ne kelljen elveszni, elkárhozni, hanem örök életem legyen és hozzá menjek. Akkor majdnem kiugrott a kocsiból, még püspöklány környékén jártunk, ezért nem tette ezt meg. És akkor azt mondta, felháborodva és teljesen kiborulva, hogy milyen Isten az ilyen? Hogy ilyet csinál az emberrel, hogy ő lejön és így foglalkozik az emberrel, hogy meghal helyette. Hagyjam őt az ilyen Istennel! Hát persze, hogy neki egy ilyen Isten képe volt. Az ő Istennek szolgálni kellett, mosni kellett a lábát, és mindig csak hajbókolni kellett neki, és semmit nem kapott tőle. Csak valami hamis megnyugvást egy szubkultúrában idegenül a világtól. Ne feld, de Krisztus nem vesztéget ki a világból, hanem megtartott. És sokkal valóságosabb, mint egy szeretetes élet. Egy olyan keresztény élet, amely megmarad a világban Isten. Egyedül az élő Istenet imádó módon Istenem mutató lélekkel, szívvel. Amen. Aki szellemes igazságban imádja az Urat. És nem tudna, mit kezdenek az emberek azzal, hogy az Isten lehajlott hozzád, és felemelt téged. Mert ők úgy gondolkodnak, hogy neked kell fölmászni az Istenhez. És ha már nagyon sok jót teszel, és sokat öltözed, mosogatod a te bálványodat, sokat szolgálsz a kezed csinálmányainak, akkor már jó fiú leszel, akkor már jutsz valamire az életben. Az Isten azonban azt mondta, kedveseim, semmire nem tudtok jutni az életben nélkülem. És egyszer elintézi, nálam nélkül semmit nem tudtok cselekedni, vagy mennyi szempontból értékes. De én jövök, és velem gyümölcsöt fogtok teremni, és a gyümölcsötök meg fog maradni. Olyan dolgok jönnek elő a ti életetekből, és a kezetek munkán nyomán, ami maradandó, örökkévaló, mennyei. És a proféták az Istentől elfordult népet megfették többször. Ennyire vakok vagytok? Hát nem veszitek észre, semmit nem kaptok a bálványaitoktól. Csak ti költetek rá pénzt. Hát semmiben nem segít nektek. És vakok voltak az emberek, ezért adották fontosnak, és a zsidók miatt, az apostolok is. Az apostolok cselekedetei 15:20-ban olvasuk, a bogányból lett keresztényekre nézve, hanem rendeljétek el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól. Tehát bizony kellett figyelmeztetni az akkori kultúrában, kultuszok közepette élő keresztényeket is, hogy vigyázzanak, ne kössenek kompromisszumokat, eltelen kompromisszumokat, és ne szolgáljanak idegen isteneknek, bálványoknak, ne váljanak tisztátalanná ezek miatt a bálvány áldozatok miatt. Isten igéje azt mondta, tehát olvastuk a második parancsolatot, hogy ne legyen más istened én rajtam kívül. Ez azt is jelenti, Isten így bejelenti az a népének, hogy gyermekeim, nincs Isten rajtam kívül. Nincs más. Nem azt jelenti, hogy hát választhattok más, ti is itt az Isten kollekció itt van, Zeusztól kezdve, meg én is itt vagyok, Jahve vagyok, aki vagyok, hát választhatok. Hát én ezt kínálom nektek, ne paráznák, ne lopjatok, ne öljetek, tiszteljétek az embertársatok, az életet, meg engem szolgáljatok, hajtsátok meg magatokat, de én megszabadítottalak titeket és szeretlek titeket. És meg itt van Zeus villámokkal, gyermekeivel, különféle félistenekkel. Hát lehet választani ebben a kultúrában, hogy ez meg későbbi kultúra természetesen nem ekkor történt, de kicsit hatozzam közelebb ezt a választási lehetőséget, és azt mondta, nincs más Isten rajtam kívül. A többi aztán Istennek nevezitek, de valóságban nem azok. Valóságban nem Isten. Mert egy Isten van, egy igaz Isten van, az élő és teremtő Isten, aki alkotott és formált mindent, aki fenntart mindeneket, aki elküldte Krisztusban, eljött Krisztusban erre a földre, hogy megváltsa a bűnei alá rekesztett embert, és közösséget keressen és építsen az emberrel, és gyermekévé tegye a megtért, újonnan született szívű embert, aki leteszi a bűneit, leteszi az életét, és neki akar szolgálni. Szabadításra jön az Isten, és azt mondja népének, én népem, nincs más Isten én rajtam kívül. Ne is szolgáljatok másokat, mert nincs. Amiket szolgáltok mi, azok nem istenek. A Galata 4-ben ezt olvasod, 8. verstől. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényeket tekintve nem azok. Most azonban miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgáljukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Pál inti a gyülekezetet, a keresztény gyülekezetet, hogyha már megismertétek az Istent, akkor miért kerestek még rajta kívül más isteneket, akik lényeket tekintve nem is istenek, akinek szolgáltatok korábban. Bár azt mondja Isten igéje, és Isten így jelentik, hogy nincs más Isten rajtam kívül, akit lehetne imádni, és aki imádatra méltó lenne, viszont az emberek mégis találnak maguknak azért isteneket jócskán és bőséggel, választak maguknak, tehát gyakorlatilag a lehetőség megvan arra, hogy valaki, mint ember, szabad akaratából tiszteljen valamit, vagy valakit istenként, akinek az élet erejét adja, akinek szolgál, akivel közösségben van, akivel járja az ő életét, akiben bízik és reménykedik. De azt mondja az Isten igéje, hogy lehet ezeket tisztelni istenként, de ezek lényüket tekintve nem istenek. Ezek nem tudnak megszabadítani. Ezek nem tudnak megsegíteni. Ezekben csalódni fogsz, ezek rá fog menni az életerőd, és ennek haszna semmi nem lesz. Aztán azt mondja Isten igéje, hogy rajtam kívül ne legyen más istened. Nézzük csak meg ezt a rajtam kívül szót. Azt mondja Isten, sem mellettem, sem velem szemben, sem én fölöttem, sem én ellenem, nincs más Isten. Csak én vagyok a teremtő, a mindenható, aki teremtette a világ mindenséget, és ezért ne borulj le, és ne imádj teremtményeket. Ne imád a természet erőit, ne imád az embereket, az emberek csinálmányait. Egyelőre én vagyok, aki téged megváltottalak, aki téged szeretlek. Én vagyok az Isten, engem imádj. Nincs rajta kívül senki más, akit imádhatnánk, ezért a hívő ember nem borul le földi uralkodók előtt, nem borul le izmusok előtt. Ezért haltak mártírhalt a kommunizmus idején sokan keresztények, akik nem hamisították az Isten igét, mint gyalálatos módon, sok püspök és magát keresztény vezetőnek nevező ember gyalázatosan meghamisítva az Isten igéjét, tanítva a népet, hogy a kommunizmus eljött, a kommunizmus az Istennek az országa, Istennek a népe nem volt hajlandó arra, hogy betöltse az igét, ez itt a szocializmusban, a kommunizmusban, Isten megtanít bennünket arra keresztényeket, hogy kell élni. Ilyen módon prédikáltak emberek, egyházi vezetők, félelemből, megalkuvásból, meghajtva a térdüket emberek előtt, és Istenként imádva őket, és küldték a saját lelkész társaikat börtönbe és mártír halálba. Ezek közül viszont sokan voltak olyan, akik nem hajtottak térdet az idegen Istennek, a bálványoknak, hanem kész voltak meghalni az Úrért, az ő Istenükért, mert tudják és tudták, kiben hisznek. És ebből a bűnből Isten népének meg kell térni Magyarországon. Mert sok szellemi sötétség és gonoszság Magyarországra éppen az egyház megalkuvása miatt jött, mert ezek az emberek, a vezetők és az egyház meghamisítva Isten igéjét más isteneknek kezdtek szolgálni és tömjénezni az egyedül igaz és élő Isten helyett. És hova lett az egyház? Nézzétek meg! Üresek a templomok, akik abban is vannak legtöbb esetben, szomorok és keserű szívvel vannak, megterhelt lélekkel. De hála Istennek! Mindig maradt Istenek népe. Mint ahogy mondtam, voltak olyan sokan, akik nem hajtottak térdet, ugye a Baálnak, az Úrnak, akit ennek a világnak isteneként, valaminek az Úraként imádtak és tiszteltek emberek. Tehát sem izmusok, sem emberek, sem személyek, sem tárgyak nem méltók az imádatra, arra, hogy te leborulj előttük, egyedül az egyik az Isten, az élő Isten, méltó arra. És ne is borulj le senki előtt és semmi előtt. A Bibliában egy történet, három fiatalemberről, Sadrak, Mésak és Abédnegónak hívják őket. Amikor a király azt mondja, hogy itt van az a bálványszobor, boruljatok le, és tiszteljétek őt. Az egész birodalomból eljöttek a vezető emberek, az előjáró emberek. Eszükbe se jutott azt mondani, hogy nem borulunk le. Hát ha nem borulunk le, fej nélkül megyünk haza. Be is fürödtek egy kemencét, hogy még a feje sem maradjon meg annak, aki nem borul le. És ez a három férfi mi sem volt természetesen? Álva maradtak. Leborult ott több tízezer ember, vagy több ezer ember, és ők álltak. Hát nem megtelték volna. Hát most olyan cikket kicsit leborulnak, aztán kész, hát senki nem látja, majd imádkoznak egyet, és mennek tovább. Ez gyávaság. És a gyávák nem örülik Isten országát. És vannak helyzetek, amikor szint kell vallani a hívő embernek. És meg kell állni, és azt kell mondani, hogy nem, mert én az Úré vagyok. És ha te meghajlasz félelemből, már bálvány imádóval váltál. A félelemben imádtál és szolgáltál más isteneket, és nem egyedül élő Istent. És azt látod, hogy igen, baj lett belőle, igen, a király elé vitték őket, igen, azt mondták, be a kemencébe elpusztítani őket. És akkor azt mondták, van nekünk Istenünk, akit mi tiszteljünk. Nem borulunk le te Istened előtt. Mi őt tiszteljük, és meg tud menteni a te kezedből is. De nem tenni is. Emlékeztek rá, ez nagyon kedves, igen. Áldassék az ő neve. És az Úr megtette, kioszta őket a tízes kemencéből, ott volt velük. Még a füsse járt át a ruhájukat, de nem tenni is. Így szerették az Úrukat. Szellemben és igazságban imádták az Istent. Az élő Istent. Tehát nem illet imádat és tisztelet angyalokat sem, sem pedig szent férfiakat, illetve nőket. Nem lehet hozzájuk imádkozni, a szent férfiakhoz, nőkhöz vagy szobrokhoz, vagy imádság, bűn, báványimádás a Biblia szerint. Olvastuk a Mózes 5. könyvében. Ne imádj és ne tisztelj embereket sem, sem férfiakat, sem nőket, és ne csinálj róluk szobrokat. Ismerős talán néhány helyen ez a fajta báványkultusz, amely gyalázatos módon lopta magát az Isten egyházába, az embereket megtéveszt, mert az Isten nem látják. Hát mennyivel könnyebb? Csinálj nekik szobrot, festményeket, majd közel lesz hozzájuk az Isten. Az Istent nem a fizikai szemeiddel fogod meglátni, hanem a szíveddel fogod meglátni, és egész lényeddel fogod megtapasztalni azután. Amen. Az Isten nem olyan Isten, aki csak úgy imád, és majd a mennyben találkozol vele. Isten azt mondta, ma és holnap veletek vagyok a világ végezetéig, minden nap. Engem tapasztalhattok. Csak bízzatok bennem. Járjatok velem, kövessetek engem. Ne bízzak, hogy szellemekben, boszorkányokban, varázslókban, vagy jövendő mondókban. Ne bízzak, hogy természetgyógyászokban, azonban a kuruzslókban, akik a gyógynövények használata mellett babonás hitet ragasztanak rád, és babonás hithez ragaszkodnak. Ne tisztel és nevezd bizalmarat a véletlenbe, vagy a szerencsébe, szerencséjátékokon keresztül, vagy kabalákon keresztül, zsebedben szorongatva, vizsgák előtt, vagy nehéz istek előtt, mind báványimádás, és utálatos az Isten előtt. Nincsenek véletlenek, ne imád a véletlen sem, mert Isten az Ura mindennek, bizalmat egyedül az Istenbe vesd, és csak neki szolgál, és gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kérdéseit, nem a véletlen fog téged megsegíteni, a szerencse össze fog játszani, meg majd kitöltöm azt a lótót, és meg fog áldani az Úr, ez mind hazugság, báványimádás, idegen Istentől. az ő lényétől távol van, az ő szentséges imádától messze van. Az Úr nem így fog téged megáldani, lottószervényt töltesz ki, vagy szentcseszervényt dobsz be éppen, mert a 26. áruházban 48. szentcseszervényt kapod, és hát csak ráírom a nevet, hát lehet nyerni porciót. Hát baj nem lesz belőle. Áldjon meg téged az Úr, hogy tud megvenni ezt a porciót, vagy áldjon meg olyan módon téged, hogy az tőle jöjjön. És ne kelljen a kis szerencse tikettedre, amulettedre mondani, hát az Isten megállott engem, meg az amulettem is, de jó, azért velem volt ez a kis mackó. Jó, fogdosom, a jó tételt húzzak, bármány imádás, és bűn, az Isten imádatától nagyon messze van, és távol van attól, és Isten akar ebből szabadságot adni, megszabadítani. Azt mondja Isten, hogy faragott képet ne készíts és ne imádj Isten szobrot. Ugye hát itt Isten nem a művészeteket tiltja, nem azt tiltja alapvetően, hogy nincsen szobrászat, művészet, nincsen, nem lehet dombolműveket készíteni. Ne készíts kultikus céllal, Isten imádi céllal semmilyen szobrot, semmilyen dombolművet, hogy azokat aztán tiszteld és imád. Még az egyik az Istenről se készíts. Az egyik az Istenre utaló módon se készíts olyan báványszobrokat, vagy kultikus dombolműveket, vagy képeket, amelyekkel helyettesítheted az Isten imádának tiszta és szent, és egyedül igaz útját. Amen. Óv Isten igéjettől. Nyilvánvalóan ki van jelentve. Ne tévedjünk. Azt mondod, hát, nekem nem probléma, hát tudom, hát katolikusok. Azoknak gáz, azoknak probléma. Ne készíts férfi vagy ember alapját sem magadnak képként, akiben bizakodsz. Ne a pásztorokban bizakodjál. Ne emberekben bizakodj, meg kell tanulj. Tanuld azt, hogy az élő Isten eléred a bizodalmad. És ő vigyen téged tovább, ő hordozzon téged, az ő tenyerén hordozzon téged. És ne az emberek tartsák benned a lelket, ne az emberek tartsák, az emberek hite tartsák benned a hitet, hanem legyen közösséged az Úrral. És a vele való élő közösség legyen az, ami által élsz nagybetűs életet, valódi életet. Tehát tilos minden olyan szobor vagy dombormű készítése, amelyet az Isten imádása, még az egyik az Isten imádása céljában is készítenek, Isten ezt megtiltotta. Nincs kivétel, hogy itt lehet, ott meg nem lehet, hát ez meg van szentelve, nincs. Nincsenek ikonok, nincsenek szent ikonok, nincsenek szent szobrok, nincsenek. Mind bálvány Isten szemében, és utálatos. Különösen akkor, hogy ezeken keresztül kíván valaki közösségben lenne az Istennel, és ezeken módon keresi Istent. Isten tehát megformázni emberrel akar felruházni nem lehet, mert ő szellem, és akik imádják, szellemben és igazságban kell őt imádniuk. Egyelő kijelentése Istennek, a testben eljött Krisztusban van, ő testé lett, Krisztusban eljött, de a Biblia azt mondja a 2 Korintus 5:14-ben és 16-ban erről, mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mi is mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit sem ismerünk tesz szerint. Ha ismertük is Krisztus tesz szerint, most már őt sem így ismerjük. Amen. Hanem szellemben és igazságban. Nem az a lényeg, hogy Jézusnak szakálla volt, vagy hosszú pályásza, vagy rövid. Nem az a lényeg, hogy hófehér fogsora volt, vagy éppen sárgás. Ugye filmekkel lehetett ilyen verzét is, olyat is látni. Nem ez a lényeg. Hogy Isten milyen volt. Hogy milyennek van lefestve a képes Bibliában. Isten Krisztus szellemben és igazságban lehet imádni. Krisztus a szellemben és igazságban lehet közelni. És Krisztus átadja az Atyához, az Istenhez. Vele így lehet közösségben lenni. Aztán mondja, hogy kép más se készíts, tehát nem szabad őt elképzelni, képzelegni, Isten ilyen vagy olyan, vagy amolyan, szakállás bácsi vagy ősz, ha ő néhány dolgot kijelent az ige, mint képeket az Istenről, nem azért, hogy mi elképzeljük és formába öntsük, ami elménkben és gondolatainkban az Isten, na az Isten biztos ilyen különféle elképzelésekkel. Azt mondja, ne imádj és ne tiszteld azokat sem, amit fenn az égben vannak. Említettem azt, hogy ősi pogány kultuszokban teljesen természetes volt, hogy a természeti jelenségeket imádták, vagy éppen az égitesteket imádták, a napot, a holdat, vagy a csillagokat. Mai viszonylatban a horoszkóp, vagy a jóslás, csillagjóslás, bűn, olyan tiltott dolgok, amely Isten előtt utálatos, és nem ilyen módon kell megtudnod a te jövődet, nem ilyen módon kell megtudnod, hogy te ki vagy, és milyen módon van Isten terve az életeddel, Isten akarja ezt kijelenteni. Nem a horoszkóp által, nem a jósok által, nem a csillagjósok által, hanem ő maga akar veled beszélni ezekről a dolgokról. Azt mondja, sem olyanokat ne imádj, akik lenne a földön vannak, de említettem, ne imád az embereket, ne imád a eredményeket, ne imád a természetet, semmilyen módon nem a természet az Isten, hanem az Isten, aki teremtette a természetet, ő ezek fölött van. Ez érvényes a szeretteinkre, a tárgyainkra, és hogy ne imád semmit, ami a földön van. Kitől függ a te boldogság, kitől függ a te biztonságod, a te örömöd? Emberektől, vagy az élő Istentől. elvesztettem a nagypapámat, és hát elég erősen kísérlet az ördög a gyásszal. A gyász egy természetes dolog, mint az embernek fáj, ha elveszít valakit, ezek van egy természetes szintje. Különösen, hogy a nagypapám az Úrhoz ment, és megtért. És az ördög jött, hogy hát az úgy illik, hogy kesereg. Hiányzott nagypapa saját, ami elment, bár megnyugvással ment el, és ezért inkább örömet éreztem, mint keserűséget. Viszont jött volna az a keserűség, a halálnak a szelleme, a gyásznak a szelleme. Jött volna rám, hogy uralkodjon rajtam, és tegyen tönkre az életemet. Beszélj egy barátommal, és mondom neki, hogy mi újság. Hát mondom, képzeld el, meghalt nagypapám, most lesz majd temetése. De mondom, és hova ment? Hát mondom, hála Istennek, néhány nap a halál előtt megtért. És mondom, de hát azt mondja, hogy fáj szíved, fáj szíved. Ne engedd a gyásznak a szellemét az életedre, adj hálát az Istennek, hogy az Úrhoz ment, és dicsérd őt, és magasztald őt. Ne engedd az ördögnek, hogy kifosszon téged, és halálnak depressziójával rád törjön, és megfogja a szívedben az életet. És meglepődtem, nem így szokták az embert vigasztani általában, hogy jaj, szegény, igen, soha. És azt mondom neked, ezekkel a szavak nekem olyan erőt adtak, és mondom, igaza van. Az én nagypapám az Úrhoz ment. És nem azzal fogom őt gyászolni, hogy én nyekelgek, meg én kesergek, mert akkor kell keseregni, ha nem tettem meg mindent azért, hogy az Úrhoz menjen. Akkor van miért keseregni. Nem szerettem akkor, amikor még élt, akkor bizony lehet a gyászkönnyeit hulladni, és lehet hordani az élővilágokat a minden november 1-én a temetőbe. De hála Istennek, hogy nyugodt és tiszta szívvel engedte el nagypapámat, mert úgy hiszem, és azon a szélben megtettem mindent, amit tehettem, és amit elhibáztam, azt is rendeztem Isten dicsőségére, az ő életére nézve, hogy üdvössége legyen. És a mennyországba találkozunk. Ez a néhány év vagy évtized, ami adatott még nekem, még elválaszt bennünket egymástól, majd a mennyben ott leszünk. Nem hiszem azt sem, hogy nagymamámmal néha, hogy meglátogatja őt esténként, de már elment. Ez is egy valóságos démoni támadás, de a halottak nem jönnek vissza. A halottak elmentek, és többé ide vissza nem jönnek. Egyszer meghalnak, született az ember egyszer, aztán meghal és jön az ítélet. Nincs más, nincs visszakorbászolás, nincs halottaknak járkálása, mindenféle szellem. Ez mind démonikus tevékenység. Sajnos sok ember gyötör, sok özvegyasszony gyötör az ördög azzal, hogy a férje leül az ágya szélére és visszajár újra és újra. Mert beszélek ilyenekkel. És ez nem játék, ez komoly dolog. És félnek és rettegnek. És ha te nem vagy meggyökezve az Úrban, és nem tudod az ígét, nem ismered az ígét, az egyik az Istennek az imáratát, a helyes imáratát, akkor meg fog téveszteni az ördög. És megkeserítheted a lelkedet, de nem így lesz Isten dicsőségére. Mert mi nem tisztelünk és nem imádunk más isteneket. Akármilyen formában, akármilyen alapban jöjjön is. Amen. Jöhet a halálszellemeként, jöhet a világosság angyalaként. Az Úr le fogja leplezni a szíved előtt, és meg fogod ismerni a jó pásztor hangját. De kell, hogy gyakoroljuk magunkat benne, hogy ismerjük az ő hangját meg. És ne téveszik azt el. Tehát, ami lent itt a Földön van. Azt mondtam igaz, hogy nem hódolunk emberek előtt, és nem hajtunk téret emberek előtt. Ez nem azt jelenti, hogy nem tiszteljük az életet. Vagy nem tiszteljük az embert. A keresztény ember nem az, aki mindenkin átgázol, és nem néz senki semmiben. Igenis, tiszteljük az embert. Mert az minden ember Istennek teremtménye. És tiszteljük az életet is. Mert az élet Isten ajándéka. Isten adta, Isten veheti el. Nincs hatalma senkinek afelett. Ezért elutasítjuk az eutanáziát. Elítéljük a gyilkosságot, elítéljük az öngyilkosságot, mint olyan dolgokat, amely nem az Isten szerint való dolgok. Mert nem nyújthatod meg egy nappal se a te életedet. Maximum kioldhatod azt önkezeddel. De nem tudod megnyújtani egy nappal sem. Akkor nem te vagy az élet és halál ura. És nem én. És senki más ebben a társadalomban. Ezzel nem értünk egyet Isten igéje alapján. És nem fogadjuk el ezeket a fajta kultikus cselekedeteket sem, amely a mai modern világnak kultuszaiban is jellemző. Az eutanázia inkább a mai világra jellemző fogalom. És azt mondja az Úr, még erre is gondolt az Úr, és a föld alatt a vizekben azokat sémádjátok. Biztos hallottatok történeteket a Loch Ness-i szörnyről. Természetesen minden természeti népnek voltak ilyenfajta képzetei. Démonikus erősségeket is beszél a Szentírás Leviátánról, a hősi kígyóról beszél egyébként a Szentírás. Ez egy valóságos szellemi kijelentés az igének. Viszont azt mondja az Úr igéje, ne imádd és ne tiszteld azokat, se ne félj azoktól, amik a mély tengerekben vannak, amelyeket még te nem fürkésztél ki és nem kutattál ki. Mert minden csak te nem mély. Minden csak nekem szolgál. Valakit fölfal a cápa, ha belesik a vízbe, Jónás meg bekapta a cet, és nem is hátul távozott, hanem elől. Tehát gyakorlatilag nem épült be a táplálékláncba. Hanem... Milyen szerencse, igaz? Főleg Ninivének. hanem Isten adott egy hajót, egy tengeralattjárót, akkor már tengeralattjáróba közlekedett, biztos, hogy nem a legkomfortosabb körülmények között, néhány szálka és félig emésztett dolgok között. De az Isten kegyelmes volt hozzá, és a szert harmadra kiköpte a gyomrából, mégében a küzdő is feltámadt a halálból, és nem maradt a sírban. Ez a Jónás próféta jele, amely adatott nekünk, mai embereknek is, hogy Krisztus feltámadt, és dicsőségesen elment a mennybe. Halleluja. És azt mondja, ezektől se félj, mert Istennek hatalma van erre, hatalma van fölöttük. Ne félj, ha tengerre szállsz, ne félj, ha repülőre ülsz. Mondom nektek, én értem belőle, egyszer ültem még repülőre, és visszahál az Úrnak mind a kettő sikeresen. De azt mondom, hogy szálltunk fölfele, és így Magyarországon, a Budapesten volt 21 néhány fok, mire Amsterdamba értünk, ott 18 fok volt, és a kettő-kettő hőmérséklet ingadás, mikor találkozott, akkor ugye elkezdett liftezni a repülést, én úgy ültem, hogy láttam a szárnyát a repülőnek, és láttam, hogy így remeg. Mondom, nem tudtam, hogy így repülnek a repülők. Mondom, uram, egy-egy anyja, hát ide meg oda fog, már meg le ne törjön, még le nem szállunk. És mondom nektek, amikor szálltunk fölfele, végigvégettem az életem, minden bűnömet megvallottam. Mondom, uram, most közel leszünk, Igen. De hála az Úrnak, hogy ott is velem volt, és megőrzött dicsőség neki, nem kell félned ettől sem. De azt mondom nektek, hogy aki kicsit is féli az Urat, a repülőn biztos megtér. Különösen manapság. És nem jár úgy, mint az a lelkész, aki azt mondta, hogy a szűváres kínálgatta a viszkit, a vodkát és a konyakot, meg a bort, és akkor azt mondja a lelkész, hány ezer méter magasan vagyunk? Hát uram, 4-5 ezer méter. Akkor nem kérek, mert nagyon közel vagyunk a főnökhöz. Azt hiszem, hogy ugye nem ez az igaz Isten félelem, amikor ilyenfajta babonás módon gondolkodunk, és csak ha senki nem látja, akkor vétkezek. Ha meg látják az ember, akkor ne, hát akkor én vagyok a legszentebb ember. Igaz? Ez hazugság és hamisság. Nem méltó az Úrhoz, és nincs is közel az Isten igaz imádlatához. Az Úr azt is mondta itt az igében, hogy féltőn szerető Isten az Úr. Ő féltőn szerető Isten. Most mit jelent ez? Hát a féltékenységre is mindenképpen kapcsolva, és az igét így is lehet venni és érteni. De azonban egy picit másodalról hadd fogjuk meg ezt a dolgot. Úgy kell elképzelni ezt a kijelentésről az igének, mint az anya, aki megy a gyermekeivel az utcán, és átmegy a zebrán, megy át. És van 2-3 gyerek, körülnéz, jönnek az autók, és hogyha menne a gyerek, és jön a kocsi, akkor visszahúzza, és terelget, és átviszi őket, és vigyáz rájuk. Olyan az, mint a szülő, mikor néz a gyermekeit, óvja és őrzi őket, hogy ne a gonoszság érje őket, ne a rossz érje őket, ne torzuljon az ő szívük, az ő jellemük, hanem vigyázz rájuk, hogy épüljenek, fejlődjenek, egészségesen növekedjenek. Valahogy az Istennek ez a fajta féltő szeretet ilyen, ez a pátyolgatás, ez a vigyázás egyik oldalról. Nem azt akar, hogy a gonoszság, a kegyetlenség, a rossz indulat verjen gyöket a mi szívünkbe, hogy érjen bennünket. És ezek eltorzítják a szívünkben a jóságot, a szentséget, a szeretetet, hanem meg akarja őrizni a mi szívünket, hogy újonnan születtünk. A szentségben, a szeretetben, a tisztaságban. Féltőn szerető Isten az Úr. Körbevesz bennünket, és őriz, és óvni akar bennünket. Ezért mondja, hogy ne imádj más isteneket, mert nem tudlak megóvni. De azért, hogy én meg tudjak óvni, feltétel nélküli, fenntartás nélküli engedelmességet várok tőled. Az én gyermekem, mikor megfogom a kezét a zebránál, és azt mondom neki, hogy a feleségem, ő elég sokat közlekedik így velük. Azt mondja, hogy állj meg mellettem, mert előtt az autó. A gyermek azt mondja, nem várok, majd én átmegyek. És elgázolja a kocsi. Akkor mi történt? Nem engedelmeskedett feltétel nélkül az ő szüleinek. És tönkrement az élete. Meghalt, megsérült, lebénult. És hányszor vannak így a keresztény emberek, akik nem szolgálnak az Istennek teljes szívvel. Nem szolgálunk az Istennek teljes szívvel. És az ő féltő szeretetéből kivonva magunkat, élne bennünket sebek, csalódások, fájdalmak. Ne imádj más isteneket. Magadat se. Az egódat se imád. Az egómat se imádjam. Az is bávány imádás. És ami nagyon jellemző a mai kultúrára, a mai világra. Isten tehát féltőn szerető és féltékeny szerető Úr azt is jelenti az ige, hogy Isten nem tűr el más isteneket maga mellett. Talán hallottatok arról, vagy láttatok képeket, vagy nem tudom, hogy volt-e személyesen valakinek lehetősége, bár nem hiszem, hogy ez a legnagyobb célja bárkinek is, hogy egy hindu Istennek sorozat felsorolkozó templomba bemenjen. Indiában vannak olyan templomok, ahol rengeteg Isten van. Tehát rengeteg Isten szobor, főrapa, Jézus szobor is van bennük. És akkor bemegy a templomba, és akkor tudod, hogy még a te Istened, hogy neked pénz kell most, neked szerelem kell, neked megnyugvás kell, tehát megvannak mindenre maga Istenék, a 300 millió Isten között és 300 ezer főisten közül lehet választani, hogy kinek milyen problémája van, hogy tyúk szemem van, melyik Istenhez kell fordulni. És a megdöbbentő az ebben, hogy ezek az Istenek, ezek a pogány Istenek elférnek egymás mellett egy templomban. Az élő Isten viszont azt mondja, nem közösködöm. Ahol én vagyok, ott nem lehet más rajtam kívül. A Bibliában van egy nagyszerű történet, nagyon szeretem ezt is. Sámuel első könyv 5. részében olvasok nektek. Azután zajlódik az esemény, amikor Isten főpapja elhajlik, Éli ugye az úrtól, Hofni és Finás gyermekei paráználkodnak, és semmibe veszik az Istennek az ígérésnek a szavát, ilyen módon testüknek szolgálva, bálványimádókká válnak, és gonoszul ellenemnek az úrnak. Vereség éri Izrael népét, és elviszik a filiszteusok tőlük a fridládát, Isten szövetségek ládáját, amely az Isten jelenlétét hordozta, és jelentette a zsidók az Isten népe között. Na most ott elviszik ugye ezt a templomot, és hát hova tehetnék a legyőzött nép? Abban az időben úgy gondolkodtak, hogy egy népet legyőztek, akkor legyőzték az Istenüket is, és az ő Istenük adott egy diadalt, az ellenség és az ellenség Istene fölött. Tehát a filiszteusok újjongtak, hogy na, Jahvét legyőztük, és Izrael elbukott, mi vagyunk a legerősebbek, Dágon a mi Istenünk, a legnagyobb Isten. Ezért bevitték Dágon templomába az Isten szövetségek lábát, és lelették Dágon lábai elé. Itt van Dágon, te vagy a hatalmas úr, legyőzted a Jahvét, legyőzted Izrael népének Istenét. Hát, éjszaka lefekszenek aludni, nagy önelégülten. Igen, csak reggel mennek a templomba, azt látják, hogy a fridlád előtt Dágon a földön fekszik. És ott van arccal a szobor, a bálvány szobor, tehát jól leerősítették, valószínűleg leszegelték, de azt nem tudták megtartani. Stabilan álltálltak, a szobrokat úgy csináltak, hogy stabil legyen a stabilitást, a biztonság sugározza aznak, akiket megtévesztenek ezek által, és leborult. Hát mit van, mit tenni? Hát biztos valami elborult. Hát felállították meg buzgalommal, megigazgatták, nem tört el semmilyen, az Istenüknek egyszer nevetséges, és felállítják. Na, megint lefekszenek aludni. Másnap mennek reggel, hogy egyértelmű legyen a dolog. Dágon újra hassal fekszik már a földön, a feje eltávolítva és a két keze csuklótól, és a küszöbön le volt rakva a feje és a két keze. Ez abban az időben azt jelentette, nagyon jól tudtak filiszteusok, és legyőzött királyokat szoktak így megcsonkítani. A legyőzött királynak a fejét és a két kezét levágva viszik el, és az azt jelenti, hogy a király le van győzve. És amikor így Isten egyértelmű tette, hogy ő az Úr, és nem tűr el még Dágon templomában sem más Istent maga mellett, akkor miért gondolom úgy, hogy az én szemre eltűr? Miért gondolom azt, hogy nem kell meghajolni mindent érnek ő előtte? Az én szívemben is mindennek, és mindent kihajgálni ő előtte. És aztán nagyon megijedtek a filiszteusok, húzgálták városra, aztán annyi bajuk lett, hogy új szekeret csinálni, hogy visszaküldték, meg menjen vissza Isten lána, mert bajt hoz ránk. Nem győzték az Isten. Legyőzték az Istentől elfordult népet. Legyőzték az Istennek nem tiszta szíve szolgáló népet, és vereséget mértek az Isten népére, aki elfordult az ő Istenétől és Urától, és nem imádta őt szentségben és igazságban, és szellemben és igazságban, de az Isten nem tudták legyőzni. Ne feledd el, az Isten sosem lesz vesztes, a mi Istenünk, az Úr. Sosem lesz vesztes, ő győztes. És diadalt arat, és te is győztes lehetsz, és én is, ha vele tartok, és vele megyek tovább. Azt olvastuk az igében, hogy Isten megbünteti az atyák bűnéért a fiakat is. Hát ha szó szerint értenénk ezt az igét, és nem ismernénk a Szentírásnak más helyéről való jelentését is, akkor azt mondanánk, hogy hú, de kemény dolog ez. Ha az én édesapám paráználkodott, vagy lopott, vagy hazudott, az azt jelenti, hogy ő ezt elkövette, és engem Isten megbüntet azért, amit ő csinál. Ezt lehetne így is érteni. De a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja az 5 Mózes 24.16-ban, mikor ezt magyarázza az Úr, ne kelljen meghalni az apáknak a fiakért, a fiaknak se kelljen meghalni az apákért. Mindenkinek a maga vétkéért kell meghalnia. Tehát itt nem arról van szó, hogy bárki az apja vétkéért fog szenvedni és küszködni, hanem arról van szó, és mindjárt fogjuk látni, hogy a bűn, az eredendő bűn, az őszülőktől származó bűn mindenkiben benne van, és ez öröklődik. Apákról fiakra. Ezzel a fajta lázadással születik minden emberrel a földre. És különös jelentőség van annak, hogy a szülők áldott, Istennek szentelt életet élnek, hogy átkozott Isten lázadó életet élnek. Mert azok a képek, amelyeket a gyerekeik lefotóznak az életükből, az örökségként rájuk marad, és ilyen módon átkot hoz a gyermekek fejére az istentelenség, mert eltanulják a bűnt a szüleitől. És ilyen módon átok jön azokra az emberek a gyermekekre, akik ilyen családokban nőnek föl, mert eltanulják, látják az ő szüleikről. Azt mondják, hogy az alkoholistáknál figyelték azt meg, hogy azoknak a szülőknek a gyermekei, akik alkoholisták, óriásiak, tehát nagy, óriási százalék, nem tudom pontosan a százalék során, de sokkal nagyobb százalékban lesznek szintén alkoholisták. Például azt gondolod, hogy egy rossz példát látod, hogy már ezt nem akarja. Tehát nem így van. Az életben bizonyos szakaszában ők is elbuknak és belemennek az alkoholizmusba, és ugyanolyanok lesznek, mint a szüleik. Ha csak nem történik valami. Ha csak Isten meg nem töri ezt a látot. Tehát a szülőknek negatív példája, mint generációs örökség, azt mondja a Szentírás, harmadik és negyed íziglen kihat egy ember életére. És ez így működik. A generációs átok, generációs terhek, a szüleinek ez a fajta, tehát nem az eredendő bűnről beszélek, hanem azokat a fajta bűnöket, amelyeket ők elkövettek, Isten való lázadásukba, tudva vagy tudatlanul, örökségképpen lesznek a gyermekeiken rajta, és ezért fontos, hogy a hívő ember, aki megtér, ezeket megvallja, és ettől felszabaduljon. Hogy elháruljon a Krisztusban róla ezeknek az öröksége is. Amikor te észreveszel magadon, hogy ugyanúgy beszélsz a gyermekeddel, mint az édesanyád, olyan negatív módon, mint az édesanyád beszélt veled, akkor lehet, hogy jól lenne imádkozni, hogy Uram, én nem akarom ezt a szellemi örökséget hordozni. Hogy észreveszed magadon, hogy ugyanazok az erős kísértések vannak, amiben a szüleid elbuktak, és benne vergődtek már generációktól fogva, a parázság, a vállás, stb. És észreveszed magadon, hogy valamilyen bizonytalanság, vagy szomorúság, vagy keserűség, vagy félelem van benned, hogy te is el fogsz válni, hogy öngyilkosság miatt van félelem benned, hogy öngyilkosság követtek el a te őseid, és te is félsz attól, hogy ez fog történni veled, akkor ez generációs átok a te életeden, amit meg fog törni az Úr, ha te hozzám így. Mert ő szabadító. És fölötte van minden Istennek, fölötte van a te félelmeidnek, fölötte van annak, amit generációs terként rá nehezedik a te életedre. Amen. És ő a szabadítóra akar lenni. De csak akkor tud megőrizni féltőszerető módon, ha feltétel nélkül neki szolgálsz, és neki engedelmeskedsz. Nem tud másképpen. Emlékezzetek a zebra, zebrára és a szülő és a zebra, zebra átkelés képére. Tehát nem azt mondja Isten, hogy megbüntetem én, mert valamit elkövettek, hanem sajnos egy szellemi törvényszerűség, amely ránehezedik a gyermekekre. És ugyanígy lehozhatunk áldást, mert a Biblia azt mondja, hogy a szent, az megszentelt szívű szülők, akik a Krisztus vérén keresztül bűnbocsánatot nyertek, és szent és tiszta szívvel szolgálják az Urat, megszentelődik az ő gyermekeik élete is. És hoz egy áldást rájuk, ezt fogjuk mindjárt majd megnézni a következő kijelentésben. De azt mondja a Szentírás, ha gyűlölnek engem, ha gyűlölnek engem. A gyűlölet az Isten való lázadást jelenti. Ennek van két formája, amit látunk és tapasztalunk. Az egyik a aktív, tehát amikor valaki kicsapongó élettel, Isten kárban élettel, nyilvánvalóan gyűlöli az Istent és lázad Istennel, nem engedelmeskedik neki. Szóval van egy csendes formája is, amikor valaki csak úgy passzívan, de elutasítja Istent. Nem hőzön, nem én olyan életet, hogy annyira látványos, hogy Isten akar élete lenne, de az ő szívében elutasítja az Istent, megtagadja őt, idegen tőle, gyűlöli az Istent ilyen módon, elutasítja. Azt mondja, ezek az emberek azok, akik átkot vannak a gyermekek életére és az életük miatt. Az életük példáját, istentelenséget látva követhetik gyermekek is az istentelenséget. Sajnos sok gyermek szenved az a szülei bűnei miatt. És ma sajnos egyre több gyermek van így a mai világban, akik szenvednek a szüleik. Utálatos paráznak kicsapongó élete miatt. Be vannak zárva a szobába, még az anyuka vagy apuka paráználkodik a másik szobába, és nem lehet kijönni neki. És sorolhatnám a sok utálatos dolgot, amelyet cselekesznek. Börtönben van az apuka, mert éppen feltörte, ellopta. És az anyuka meg, pontosan most egy ilyen eset, az anyuka meg hát utcanő lett azért, hogy át tudja tartani a gyermekét. Kemény dolgok ezek, de a szülők vétke miatt sajnos a gyermekeknek szenvednie kell, és ott van rajta rájuk nehezik az átok. Ezért nem mindegy, mi szülők hogyan élünk, és te szülő leszel, gyermekeid lesznek, legyen egy Isten imádó életed, hogy áldást örökének gyermekeid is, és jó példával járj előttük, hogy Isten áldása kiáradjon az életeden, méghozzá ezer íziglen. Azt mondja a Szentírás, és milyen fantasztikus Isten kijelentés is. Az ezer íziglen itt ez a szó, utána olvastam magyarátokban, nem azt jelenti, hogy ezer. A szó maga, hogyha héberből lefordítjuk, legalább 2000-et jelent egyébként. Nem is ez egy szókép. Egy jelző. Azt jelenti, hogy a 3-4, 3-4-szeres, 3-4 generációs átokhoz képest mérhetetlenül bőségesebben kiáll az Istennek az áldása. Tehát összesen hasonlítani, amilyen módon a büntetés, a teher nehezedik egy család életére, azzal, amikor egy áldás megindul, és Isten dicsőségére mondom, most mikor megtértünk én és a feleségem is, megtört az átok a családon. És innentől kezdve megindult egy sok nemzedéken keresztül tartó áldás. Nem mi az Úrnak szolgál? Halleluja! És Isten azt mondja, hogy megáldom ezeket, ezer ízikben. Tehát egy jelzőről van szó, ami mérhetetlenül sokat jelent. Sok-sok ezer, tehát sok szorosa annak, amilyen módon a generációknak terheként kell nyögniük az Isten től való elfordulás, lázadás átka miatt. Mert Isten nem a halálnak az Istene, nem a nyomorúságnak az Istene, Isten az életnek, a bőségnek, a szeretetnek az Istene. Ő ilyen módon akar megáldani téged és engem. Életet akar Isten, a teremtés Istene, és nem a pusztítás, nem a rombolás Istene. Ő nem lelő örömét a pusztulásban, a halálban. Ezékiel proféta könyvben, ezt olvassuk 33.11-es versében. Ezt mond nekik, életemre mondom, így szól az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Római levélben, 5. rész 15-ös verse. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is, mert ha annak az egynek vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben, ugye megint ez a kép, mint ebben a parancsolatban, kiáll az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. 20-21-es vers. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiállott a kegyelem, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre. Jézus Krisztus, ami Úrunk által. Amen. Dicsőség az Úrnak. Az Úrnak az akarat, az áldás. Azt mondja, azoknak jár ez, akik szeretnek engem. Az Isten szolgálata, az Isten gyermeki hozzáállása, ez egy szóban lehetne legjobban kifejezni. Szeretnek engem. Szeretnek engem. Őszintén. Nem azért, mert én leigáztam őket. Nem azért, mert félnek a villámlástól, és félnek a természeti erőit, és hozzám menekülnek. Nem azért. Nem félelemből. Nem mert szeretnek engem. Megértették, hogy jót terveztem az életükről. Megértették, hogy én megváltottam őket. Megértették, hogy mindent megtettem azért, hogy hozzám jöhessenek. Hogy az én oltalmamban, az én féltő oltalmamban jöhessenek. Ezért szolgálnak nekem. Ezeken van Istennek az áldása. És azt mondja, és megtartják parancsolataimat. A szeretet az engedelmesség nélkül hazug dolog. Valaki azt mondom, hogy én szeretlek, de nem vagyok hűséges, nem vagyok engedelmes, nem keresem a javát, akkor egy hazugság. Én azt mondom a feleségem, hogy szeretlek, drágám, és minden héten megcsalom egy másik nővel, vagy pont fordítva, hogy ő azt mondja nekem, szeretlek, drágám, de szemövelés nélkül megcsalom engem, akkor az milyen szeretet? Az egy hazugság. Egy hazugság, csak én szólam. Így az Isten szeretete is abban ül a tested, amikor engedelmesében járunk, és neki szolgálunk, mert ő meg akar óvni és őrizni bennünket. És Isten nem velünk egy szinten lévő ember, hanem ő az Isten, mindenek teremtő és ura, aki atyánk is lett a Jézus Krisztusban való áldozat és megtérés ugyanaz születés által. János 14.15. Ha szeretek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. 5 Mózes 6.4. Halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolt neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár az úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Milyen nagyszerű is a család, amikor az Úrról beszélgetnek, és tanítják a gyermekeiket. Az úton is, amikor lefekszenek, amikor fölkelnek, amikor a házukban vannak, mindig. Mindig azt meg lehet, a gyermekek érdeklődnek, keresik Istent. A szülők pedig mondják, válaszolom az ő kérdéseket, tanítják az Isten parancsolat és ígére. A gyermek hazajön, és azt mondja, hogy összevesztem a barátnőmmel. És miért vesztél össze? Azért, mert elvette, és én nem akartam odaadni. És akkor azt mondja a szülő, bocsáss meg neki. Miért nem mondtál le arról a tóról, vagy ceruzáról? Az ő javára. Nem többet ér a barátságnál, a vacaktólnál, vagy ceruzánál. Add neki. Légy bőkező, légy nagy lelkű. De az nem az övé! De mennyivel jobb neked most, hogy így vagy ezzel a kesős, és még holnap találkozol az óviba, iskolába, vagy bárhol a te barátoddal. Nem jobb lenne neked tiszta szíve, jól le kell lenni, és újra az a barátság rendben lenne. de jobb lenne. Hát akkor. És akkor a gyermek megtanulja Isten igazságát, Isten igényét, Isten törvényszerűségeit. Hogy bocsáss meg, hogy neked is megbocsássanak. Bocsáss meg, ne jöjjön a nyúzó, a gonosz, aki tépni és marcolni fogja a szívedet. Igaz? Lefekszel, vagy fölkelsz, járhatban, keltetben, úton, vagy a házadban. Tanítsd! Mondd a gyermekeidnek! És azt mondja, kösd azokat a jelként a kezedre, legyenek fejdíszként a homlokodon, írd azokat a házad ajtófélfáj és kapuira. Az egész lény, egész életed legyen az Isten uralma alatt. Erre azt mondja Isten igéje, nagyon közel hozzá az ige. Már a szívedben van. Sőt, a szádban is. Még valamit meg kell tenned. Cselekedd azt. Ami a szívedben van, és már a szádban van, tedd azt. Mondja nekem is az Úr, és mondja nekem is. A bálványokról csak néhány szóban. Az Ószövetségben nagyon sokszor találkozunk a Baál kifejezéssel, és különféle istenséget vezettek be ezzel. Ez egy úrszót, valaminek az urát jelenti. Akkoriban a Kánaán földjén rengeteg mindent imádtak. Baál, Peor, sokféle névvel illették az isteneket, természet isteneket imádtak, teremményeket, csillagokat, stb. Természet erőit, termékenységet, sokféle kultusz volt, azon felül még volt néhány jócskán volt Isten még, Dágont is említettem már, Molok, Astarték, és különféle bálványki szoblocskák, amulettek, amikben ők Isten keresték, Isten imádták. Ez volt az Ószövetség idején, bálványokról Jézus tanít, itt a bálványimárástól. Egy nagyon kardinális dolgot mondta méghozzá a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy nem szolgáltok két úrnak, miért nem lehet szolgálni még Isten mellett? Mit mond a hegyi beszédben? Nem szolgáltok két úrnak, egyiket vagy gyűlni, másikat szeretni, nem szolgáltok Istennek és a mammonnak. Milyen érdekes. Jézus igazán kardinálisan a bálvány kultusza, a bálványimárással kapcsolatban egy dolgot említ nagyon erőteljesen, és ez pedig a pénz. Ne imádd a pénzt. Mert a pénz szerelme minden rossznak kezdete és gyökere, amelyet a sóvárok egyesek eltávolodnak a hittől, és maguknak sok gyötrelmet okoznak. És mennyien vágyakoznak többre és jobbra, még keresztények is, és eladják az ő lelküket, eladják a szívüket, a pénzért, a mammonért, tisztátalan jövedelmért, hogy több legyen, több legyen, több legyen, vagy hogy meg tudjanak élni, és Istenben nem bízva szolgálnak a mammonnak, szolgálunk a mammonnak, az Úr őrizzen meg bennünket, és szabadítsa meg bennünket. Korunk legnagyobb bálványa pedig, ezzel kapcsolatban szeretnék a Norbi felolvassa azt az írás, gyere légy szíves ide előre. Egy fiatal ember írta ezt egy körémjelben. Figyeljetek, hogy is hallgassátok
meg. Sziasztok! Sokat gondolkoztam azon, hogy kit mi motivál, ki mit miért tesz. Főleg magamat figyeltem, és visszavezettem, hogy egyes cselekedeteim, gondolataim, vagy akár csak a hangulatom mitől függ. Mostanában azt látom, hogy a mi kultúránkban nagyon erőteljes az a fogalom, hogy egoizmus. A legprimitívebb formája szerintem az anyagi javak hajhászása, az örökös elégedetlenség. És az ezzel való dicsekvés, és az, hogy nem érdekel, hogy ehhez a célhoz, hogy elérjem más ötnek, sokkal rosszabb lesz. Sajnos ezt jól meg lehet lovagolni a politikában, lobby érdekek születnek. Ez egy ördögi kör, amit nem látnak azok, akik benne vannak. Pedig, ha picit is belegondolnának, rájönnének, hogy úgysem vihet innen semmit magával az ember, sőt, ettől inkább visszajognak, ha bele kell gondolni is. Amúgy nem mindig volt ez így, itt sem. Megvannak kultúrák most is, ahol most se ez van. És főleg a távol-keleten vannak államok, amik ennek köszönhetik a hirtelen gazdasági sikereket, hogy a közérdek fontosabb, mint az egyéni érdek. És szerintem hosszabb távon ezek a kultúrák még inkább életképesek lesznek, mint a miénk. Ráadásul ezek az országok, meg kultúrák nem is alapvetően keresztény kultúrák, bár sok helyütt előretörő félben van a kereszténység is. Európai ember nehezen tudja elképzelni, vagy megérteni ezt. Valami kifejlődött bennünk, egy roppant érzékeny dolog, amit inkább csak körül tudok írni. Az enyém, az én akarom, én csináltam. Nekem miért nem, neki miért? Rám figyeljetek. Én ezt is tudom. Én vagyok a leg. Hogy jössz te ahhoz, hogy nekem megmondod? Majd én megmutatom. Mindent én tudok a legjobban. Hagyjál békén, ne szólj bele, én se szólok a te dolgodba. Most joggal sértődöm meg, mert... Sokszor sajnos ezek motiválnak minket, hívőket is. Magamról tudom ezt. Lehet, hogy nem ilyen formában jönnek elő, hogy ezeket mondanám, de az aktuális cselekedeteimet, gondolataimat, hangulatomat, érzéseimet ezek motiválják. És az a veszélyes ebben, hogy annyira ezzel vagyunk körülvéve, és fel sem tűnik, csak akkor, ha visszavezetjük, hogy valójában mit miért csinálunk. Ehhez nagyon őszintének kell lennünk Istenhez. És saját magunkhoz is. Annyi hiába való törekvése van az embernek, annyi minden javat, hatalmat, elismerést, dicsőséget akar megszerezni magának, de mit ér vele? Kicsit lehangoló ebbe belegondolni, de mit tudunk ezek közül magunkkal vinni? Az autónkat, a családi házunkat, esetleg a tudásunkat, ismeretünket? Vagy az ismerőseinket, rokonainkat, szeretteinket, kedvenc állatunkat? Egyáltalán mi a miénk, amit nem úgy kaptunk? Még saját testünknek, meg lelkünknek sem mi vagyunk a tulajdonosai, amiben szeretjük ringatni magunkat, ha valami más nem jön össze, és magunkba próbálunk kupózni. Lehet, hogy kicsit lehangolónak tűnt, amit írtam. A közelmúltban két közeli hozzátartozom temetésén is volt szerencsém, illetve bar szerencsém részt venni, és ehhez kapcsolódóan ilyenfajta gondolataim támadtak. Nem akarok senkit sem megterhelni ezzel, meg nem is mondom, hogy nem szabad semmit csinálni ezek közül, amiket nem aszkétának kell lennünk, csak nem erre alapozzuk, ne erre alapozzuk az életünket. Mert akkor elég könnyen bálványá válhatnak ilyen dolgok. Sokszor önmagunk.
Hát ez egy fiatal tinédzser írta le egy levelező listán, és azt gondolom, hogy nagyon fején találta a szöget. Talán a korunk legnagyobb bálványa az egoizmus, az önimádat. Minden szinten. Keresztények között is. Nekem legyen jó, én akarom jól érezni magam, úgy prédikálnak, hogy nekem tetszik. Úgy mosolyognak, hogy nekem tetszik, engem szolgáljanak ki, az én munkámat támogassák, nekem segítsenek, velem nem foglalkozik senki, nem is bánom, nem is érdekel. Miért nem nekem van, miért a másiknak. Tehát valójában azt hiszem, hogy a kultúrának egy nagyon erőteljes bálványa, kultusza, az ego, az én. Annyi mindent megteszünk azért, hogy jól érezzük magunkat, hogy nekünk jó legyen, minden kellemetlenséget messzitől kerüljünk el. Sorolhatnám szolgálatokban, kirándulásokban, így aludni, így örülni, amúgy örülni, úgy legyen, nekem így lenne jó. Magunkkal foglalkozunk. És nem azzal, hogy mit tudok hozzátenni, mit tudok segíteni, hogy tudom emelni, hogy tudok szolgálni a másik felé. Nem a szolgáló szív, a szolgáló szeretet, hanem az én sikít, kiált. Duzzogunk, sértődőst itt játszunk, hordozunk magunkban nehézséget, nehezteléseket. Milyen alapon? Milyen jogon? Isten, az egy igaz Isten nem tűr meg bálványokat egy templomban önmagával. És ha te akarsz, ha te életed akarod, hogy legyen a Istenek temploma, a Szentlélek temploma, akkor az Úr hív téged, hogy bontsd le, és döntsd le azokat a bálványokat, és döntsük le azokat a bálványokat, amelyek a szívünkbe belopóztak. El kell döntenem, és el kell döntened, hogy kinek szolgálok, kit követek. Maradok a trend embere, mint oly sokan és mindenki más, hisz mások se élnek másképpen, vagy pedig mehet szembe menni a trenddel, és azt mondod, igen, én nem az leszek, mint a többiek, mint oly sokan ebben a világban, ha akarom én egészen az élő Istent imádni és tisztelni, és őt követni. Maradsz a vesztesek közül egy, vagy elkötelezed magad az egyedül igaz Isten mellett, aki a te teremtőd. Neki adod az életedet, hogy megnyerd azt, vagy meg akarod tartani magadnak, és igazgatni azt, hogy aztán elveszítsd. Ne feledd, Isten nem tűrt át bálványokat maga mellett, ha te szívedben és életedben döntenem kell. Ki kell dobálnom az életem bálványait, és meg kell halljak az egoizmusnak, a kényelem szeretetnek, vagy az aggodalomnak, az Isten elleni lázadás passzív vagy aktív formájának, hogy Isten új élettel, örök élet ajándékozzon meg. Pörődj meg naponként Isten gondoskodó, nevelő, féltő szeretetében, ez erőssé fog tenni téged. Ez a te biztos alapod. Ne feledd mindaz csak, ami ezen kívül van, árnyék, amely elmúlik, és nem lesz többé egy napon. Miben fekteted az életedet? Mire fektetem az életemet? Hogyan élem az életemet? Mire alapozok? Egyedül a Názaret Jézus Krisztus. Golgotai kereszt áldozata egy biztos pont, ahol találkozhatok az Istennel, ahol erőt meríthetek, amire állva nem kell leszögelni. mert oda vagyok rakasztva Jézus vérén keresztül, és jöhetnek a viharok, a szelek, nem fogok leborulni, és kiborulni más istenek előtt. Ő meg fog tartani engem, mert újjászülettem, élet van bennem. Az ő életét éli bennem. Egy másik írás, egy vidám keresztény lány tollából van. Viki, elolvasod ezt? Elég apró betű. Megpróbálod? Gyere. Hát azért, mert lány írta azt a nehén, az én hangom, mert azt hiszik, hogy mutál. Ez a sziasztok, és itt az utolsó sora. Vagy nem is, nem, itt van vége. Igen, ez ennyi.
Sziasztok! Csak egy aprócska gondolatomat szeretném megosztani veletek. Sokszor elgondolkoztam azon, hogy mi lenne, ha meghalnék. Ha például jönnének azok a bizonyos álarcos emberek a templomba, imaházba, és megölnének, ha Jézushoz tartozónak vallanám magam. Első gondolatom mindig az volt, hogy na-na, meg hogy milyen jó lesz a mennyben. Aztán rájöttem, hogy nem lennék készen. Nem azért, mert nem vagyok biztos az üdvösségem felől, hanem mert sajnálnám a családomat, hogy szomorúak lennének, meg sírnának. Ezért mindig úgy szerettem volna meghalni, hogy mondjuk ők is ott legyenek, és elmondhassam nekik, még utoljára, hogy jó helyre megyek, és ne legyenek szomorúak. Később azonban végig gondoltam, hogy ennek nem túl nagy az esélye, ezért kitaláltam valamit. Mégpedig azt, hogy írtam egy papírt, olyan, mint egy végrendelet, csak nem arról szól. Ebben csak leírtam azt, hogy ne legyenek bánatosak, ha meghaltam, mert már nagyon várom, hogy a mennyben legyek. Noha abszolút nem vagyok életunt, és jó lenne, ha ők is megtérnének, hogy ott találkozhassak velük. Ebből a papírból kettőt is alkottam. Az egyiket beletettem a személyim mellé, ha mondjuk autóbalesetben meghalok, és próbálják kideríteni, hogy ki vagyok, akkor ők is elolvassák. A másikat meg a Bibliámba tettem egy borítékba. A reménység pedig nem szégyenít meg felirattal, hogyha mondjuk úgy halok meg, hogy megsemmisül a személyben levő papír, még mindig legyen még egy. Szerintem azért is jó, mert vigasztalást fogadni. Mert ugye a hívő barátok és rokonok biztosan azt fogják mondani, hogy most már nekem milyen jó. De teljesen más, ha az én véleményemet fogják akkor olvasni. Úgyhogy most már egészen kész vagyok. Ennyi volt, Lizi. Ja, nektek is szólok, hogyha meghalok, majd tudassátok ti is a családommal, hogy a Bibliában keressenek hátul egy borítékot.
Dicsőség az Úrnak. Ez a fiatal lány, hogy tel van hittel és reménységgel. Mindig vidám dolgot ír ez a levező listán. Néha szomorú is, de alapvetően nem sokáig. A reménység gyermeke, a reménység embere. Imádkozzunk most mi is, csendesedjünk el az Úrának.